Földes Andrással folytatjuk. Nem találtuk meg a videót, amiben azt mondott, hogy nem láttak gyerekek autót. Igen.
Igen. Ilyen videó
ha mégis
nincs.
Szembe jön velem, akkor elfogunk, de ne hegyezzük ér a beszélgetést.
Nem, csak mint újságíró, hát
persze,
nagyon fontos.
Olyan szinten, figyeljetek, csak azt mondom, hogy a
hallgatóknak hasonljak
ki, igen, a srác teljes, ezért beleásta magát, és teljes joggal az objektivitás ernyője alatt, igen, szentségében, vagy ernyője alatt, hogy igen, hogy volt-e ilyen. Szóval igazából ezt az egészet onnan hoztuk ki, hogy szakmai támadások értek. Miért érhet egy tényfeltáró újságírót, vagy egy konfliktuszónás újságírót támadás? Vagy személyes okok miatt, vagy szakmaiatlanság miatt. Ezt a kettőt bármelyik is van, ugye a személyes okokra könnyebb rávilágítani, hiszen a szakmaiság az talán sokkal objektívebb, mint az, hogy valakinek, nem tudom, valakire irigy vagyok, vagy se. De az, hogy, és aztán tényleg annyi minden van a sztori, hogy ezt itt zárjuk majd le, ezt kerekítsük le, de hogy hogyan lehet, tehát te hogyan tudod megvédeni magad? Hogyan lehet megvédeni egy tényfeltáró újságírónak saját magát, akár hogyha ilyen jellegű támadást kap, vagy nem tudom, akár a fikciós elemekről, hogyha beszélünk.
A támadásokat leginkább már nem tényfeltárói, hanem ilyen riporteri munkám miatt kaptam, és ennek nem szakmai, és nem is emberi oldala volt, ezek propaganda kiadványok voltak, amelyben minden olyan újságírót leszoktak húzni, vagy kiszerkeszteni, akik olyan tényeket, vagy információkat tárnak a nyilvánosság elé, amelyek az adott kormányzati narratívát kikezdik. Ha arról van szó, hogy a menekültek tulajdonképpen nem felfegyverzett hordák, akik Magyarország, illetve a magyarok elpusztítására törekednek, hanem szerencsétlen emberek, akiknek az élete ilyen vagy olyan.
Nem esel át a másik oldalra? Tehát, hogy magával ezzel
ezt befejezem, igen, és bocs, utána válaszolok. Okay. Tehát, hogy ezek a menekültek ilyen vagy olyanokból szerencsétlenségükben elmenekültek a saját hazájukból, és ide jönnek, és ők tulajdonképpen munkát és lehetőséget keresnek, és én ezt mutatom be, akkor ezzel tulajdonképpen kikezdem azt a narratívát, ami őket ellenségnek állítja be, és innentől ez már nem az újságírásról szól, hanem a propagandáról. Miért kell ellenség? Azért kell ellenség, mert egy kormányzati kommunikációban ezzel lehet a legjobban elterelni figyelmet aktuális és létező problémákról, innentől pedig tényleg nem szeretnék ilyen hadováló... Ez nem pont Conteo, hanem ez tény, csak innentől kezdve az ember úgy tényleg elkezd belefeledkezni ebbe az aktuális helyzet feletti buslakodásba, ezt pedig nem szeretném, meg ez tényleg közhely, de hogy egyszerűen azért nem akarják az objektív újságírókat szabadon hagyni, ezért nehéz a média helyzete, a független média helyzete, ezért jelenik meg az én nevem is, de ugyanúgy egy sor hiteles kollégám neve különböző propaganda médiumokban, hogy őket a szavazótábor előtt hiteltelenítsék. Ezzel nem szabad foglalkozni, tehát hogy az én nevem így került elő itt-ott.
Az úr, hogy engem szerint ezek az algoritmusok elkerülnek, szóval én ilyennel nem is találkoztam. Most, hogy mondod nekem, ez így nem volt meg. Hogyha rólad föl akartam készülni, akkor valószínűleg jó helyre nyúltam, mert ilyenekkel én nem találkoztam. És szeretnék is tényleg rátérni arra, amiért mi találkoztunk, hogy egyrészt ugye a tavalyi nevezhetjük Gletscheres filmnek, ugye Hégető Honorka díjjal jutalmazták ezt, hogy az annak okán, hogy a klímaváltozást gyakorlatilag testközelből mutattad be. Az egy nagyon-nagyon más téma ahhoz képest, mint amit az ukrán fronton, amiről az ukrán fronton tudósítottál. Ott volt egy karakter, egy férfi, aki a filmed végén azt mondja, hogy már másképp néz a civilekre, mint ha nekik minden mindegy lenne. Tehát, hogy már egészen másképp néz a civilekre, mióta a háborút megjárta.
De ez nem a Gletscheres videó.
Nem, én már azért, mert ugrottam egyet.
De most a Gletschereset mondtam.
Nem, én már a Gletschereset megemlítettem, és most megyek tovább az ukrán frontra.
Világos.
Ez, mind a ketten hullafáradtak vagyunk. De lehet, hogy egymásra licitálunk. És bocs, hogyha csapongok. De lényeg, hogy ebben a filmben, ebben az ukrán orvosokról, itt ugye ezt mondja ez a szereplő, hogy egészen másképp néz már a civilekre, mint hogyha az élet csak úgy menne tovább, és nem foglalkoznak azzal, hogy mi van egyébként a fronton. Te hogy nézel a civilekre, mikor visszajössz egy ilyen helyről? Te mennyire tudsz visszarendeződni itt, ahol egyébként béke van?
Köszi, ez nagyon jó szemmel láttad meg ezt a momentumot ebben a filmben, mert számomra is ez az egyik legfontosabb kijelentés ebben a front reportban, mégpedig azért, mert ez arról szól, hogy a háború nyomása alatt mennyire ketté hasad maga az az ország is, amely önmaga védelmével van elfoglalva, és hogy egyre távolodnak azok az emberek, akik konkrétan részt vesznek a honvédelemben, és itt például egy orvos, aki évek óta jár ki, és a legdurvább körülmények között, és hát ez ugye látható a filmen is, menti az emberek életét, tulajdonképpen erről van szó, és a katonák, illetve a civil lakosság, azok, akik viszonylag békés, vagy teljesen békés részein vannak, vagy élnek az országnak, Ukrajnának, és nem szembesülnek a háború mindennapos nyomorával és nyomasztásával, azt leszámítva, hogy nagyon sok városban azért megszólalnak a szirénák, de ezt azért nem követi mindig légitámadás, rakétázás, tehát hogy tulajdonképpen amikor Kijevben voltam, vagy Lvivben voltam, vagy egyéb nagyvárosban voltam, főleg az ország középső és nyugati részén, akkor ezek a helyek úgy néztek ki, mintha Ukrajnában már rég véget ért volna a háború, miközben nem. És hogy ez a kettős valóság, ez egy nagyon drámai és nagyon káros jelenség, ez jelent meg itt az orvosnak a kijelentésében is, hogy ez az én életemben megjelenik-e. Azt kell mondanom, hogy ha nem is ilyen durván, és azért nem is éri el szerencsére a PTSD-nek, tehát hogy ezt a szintjét, tehát hogy nem traumás szintű, de azért sokszor eszembe jut, amikor például itt Magyarországon nehézségekkel találkozom, vagy valamilyen problémával szembesülök, hogy ja, de hogy ez probléma, miközben tudom, hogy ebben a másodpercben is emberek ugyanabban vannak, mint amit én láttam a saját szememmel ott a fronton. Átértékelődnek a fontos és kevésbé fontos dolgok itt az én civil életemben, vagy az én háborútól távoli életemben is, illetőleg átértékelődik minden egyes pillanatom, mert azért nagyon sokszor belegondolok abba, hogy basszus, itt hiába jöttem én haza és élek ebben a nyugodt világban, relatív nyugodt világban, ott folyamatosan darálódnak le az emberek, folyamatosan történnek azok a tragédiák, amiket csak azért nem élek át, mert nem ott vagyok, de amúgy ezek léteznek. Tehát ezt a kettősséget, ezt érzem, de közben azért én nem nagyon sokat foglalkozom is ezzel, hogy ne távolodjak el az én valóságomtól, az én családomtól, baráti körömtől, kollégáimtól, attól a valóságtól, amiben élek, mert azért ez is egy valóság, és szerintem akkor kezdődnek a gondok, hogyha az ember azt gondolja, vagy azt kezdi érezni, hogy a békeidő az nem valóság, hiszen az erős élményeket jelentő történések, azok a háborúban vannak, és ő igazából ott élte át a létezést, mondjuk, vagy az életet. Én azért ettől nagyon távol vagyok, és ezzel a hatással én tudatosan foglalkozom is, hogy ne alakuljanak ki problémák.
Ugyanebben a filmben egyébként szintén van egy momentum, ami a halált mutatja be iszonyatosan nyersen. Tehát egy zsákban lévő ember, akivel együtt utaztál te is, és hát együtt utazik mindenki, ahova elviszik utána ugye a fronton elesett katonákat, és hogy ezek, most itt mondtad a PTSD-t, de hogy azért ezek biztos, hogy átformálják valamilyen szinten akár az élethez való hozzáállásodat, vagy azt, hogy hogyan tekintesz az életre, az, hogy mi éri meg mi nem éri meg. Szóval, hogy ezek egy ilyen videó elkészítése után van egyéb motiváció, hogy visszamenj?
Hát engem tényleg csak az motivál, hogy megmutassam azt a világot, amiben élünk, és hogy úgy mutassam be, hogy az hasznára váljon az újságolvasóknak, a nézőknek, a világnak, amiben viszont mi élünk, tehát hogy összekössek két különböző valóságot, megértessek emberekkel jelenségeket, és én akkor megyek vissza, hogyha olyan téma adódik, amit megmutatásra érdemesnek tartok, tehát hogy tényleg próbálom a szintiszta újságírói logikát működtetni a témaválasztásnál, és miért mentem vissza most például a katonai orvosokhoz. Én legutóbb egy évvel korábban voltam Ukrajnában, amikor Ukrajna visszafoglalt területeket, és nagyon izgalmas volt látni, hogy milyen az élet a visszafoglalt területeken, ott engem az izgatott, hogy olyan emberekkel beszéljek, akik adott esetben fél évig éltek orosz uralom alatt, és fél évig azt hihették, hogy ez lesz az egész életük, az oroszok is azt hitték, hogy ez a terület már az övék, és hogy meséljék el, hogy milyen volt Oroszország fennhatóság alatt élni. És hát vérfagyasztó képeket, tényleg falanszterbe illő, nagyon durva elnyomásról és diktatúráról számoltak be ezek az emberek. És ugyanakkor volt az egészben egy ilyen lelkesültség, hogy Ukrajna győzedelmeskedik. És most pedig ugye az a szakasza jött el a háborúnak, amikor Oroszországnak áll a zászló, ugye a nyugati katonai segélyek elmaradása miatt részben nagyon erősen megindult az orosz nyomulás, sorban foglalják el a persze kis lépésekben az ukrán területeket, és ezt szerettem volna megmutatni, ugyanakkor újságíróként kerestem egy olyan pontot, egy olyan belépési pontot, ahol ezt érdekesen lehet megmutatni. Nem akartam csak úgy oda menni egy kamerát lógatva, hogy körbenézek, hogy mi van egyes területeken. Kellett valami narratíva, és erre találtam meg ezt a katonai orvosi vonalat, ami aztán fényesen bejött. Tényleg mindenkinek ajánlom a filmet, nem magam miatt, hanem hogy egy olyan világban, meg egy olyan heroikus küzdelemben tényleg felemelő néha látni ezt a dolgot amellett, vagy az ő munkájukat amellett, hogy nyilván ez elég riasztó is néhány pillanatban, de hogy ezt a belépési pontot kerestem, ahol az embereket közel tudom vinni a történéshez, így alakult ki ez a sztori.
Az utolsó egy percben egy átfogó kérdés, még engedj meg, kezd el nézni az időt, hogy egy újságíró, konfliktuszónás újságíró, ezzel most találkoztam először veled kapcsolatban, egy konfliktuszónás videós újságíró, amikor bemutat egy konfliktust, elmegy a világ másik végére, ha kell. Mit vár el attól a videótól? Mi a hipotézise? Mi fog változni a világban attól, hogy bemutat egy ilyen videót?
Szerintem, jó, érdekes a kérdés, ezen még nem gondolkoztam, és valószínűleg szerintem én nem várok el, és ez a jó, semmit. Tehát, hogy én nem azért csinálok ma az újságírást, hogy valamifajta küldetésképpen átformáljam az emberek agyát, tehát, hogy az rossz is lenne, én helyzeteket akarok bemutatni, ahogy itt is beszéltem, meg akarom mutatni, hogy milyen az, amikor vesztésre áll egy nemzetvédő, honvédő háborút folytató ország, milyen a közhangulat, hogyan alakul át, illetve hogyan mentik még ilyen körülmények között is a sebesülteket orvosok önfeláldozva. És azt gondolom, hogy az élet, meg az emberek majd maguk eldöntik, hogy ezt mire használják. Talán az nem annyira jó, és sokat kell mostanában a propaganda jelenlétében gondolkodni azon, hogy hogyan űzzük ezt a szakmát úgy, mi újságírók, hogy az ne propaganda, hanem tényleg hiteles információ átadás legyen. És talán ezeknek a videóknak azért nagy a nézettsége, mert hogy a nézők érzik, hogy itt nem akarják őket megvezetni, nem akarják őket kiokítani, nem fogják meg a kezüket lekezelő módon, hogy oda vezessék őket a megértéshez, hanem hagyják, hogy egy történet elmesélje saját magát.
Hát köszi, Erpöcske, nagyon pici szeretet kaptunk most, de mivel tényleg szerveztük sokáig ezt a beszélgetést, azért örülök, hogy összehoztuk, de ez itt nem kéne, hogy véget érjen, úgyhogy
örömmel jövök máskor is, és köszi a meghívást.
Gyere, és megtiszteltél a jelenléteddel. Földes Andrással beszélgettünk, és hát ajánlom mindenkinek egyébként a videókat, amiket az utóbbi időkben is készített András. hozzáférhető
a HVG-n.
Így van. Igen, és ja, fönn van a világháló, úgyhogy maradjatok még.